Hitvalló, beszélgetés életről és a Szentírásról. Snopper Zsuzsa belső építésszel Csegezi Mária beszélget. A beszélgetés második része következik.
Éppen egy könyvbe készülsz összefoglalni ezt a hatalmas tudást, amivel rendelkezel. Szabad hallanunk valamit a készülő könyvről?
Igen, egyik kollégám azt mondta, hogy ha már itt tartok, akkor jó volna ezt továbbadni. Csináljak egy könyvet, de hát ez egy nagyon nagy feladatnak bizonyult, és régóta tart, de sikerült kidolgozni egy nagyon érdekes analizációs módszert. Ennek az egész könyvnek az a lényege, hogy 100 év alatt, amikor is a modern teljesen elvetette az ornamentikát, ebben nagyon nagy szerepe volt Adolf Loosnak, aki a modern építészet atyaként majdhogy nem kiközösítette azokat, akik használnak ornamentikát, és egy nagy tudás, egy nagyon nagy eszköztár elfelejtődött. Ez az eszköztár, ez föllelhető a történelmi bútorokba. Na most ez nem azt jelenti, hogy úgy kell használni, hanem vannak bizonyos jellemzői, ami nagyon izgalmasak. És én nem magával az ornamentikával foglalkozom, mert az, hogy most kis tulipán, nagy tulipán, egy szára van, hány szára van, ez nem annyira izgalmas. Az az izgalmas, ahogy ezt használják a felületen, és ahogy összekapcsolják a funkcióval. Ez mindig egy jelrendszer. Minden stílusban egy jelrendszer, én ránézek a bútorra, és tudom, hogy hogy használja. A fióknál, akkor az ajtóknál más ornamentikát használ, és ez egy nagyon-nagyon gazdag formai világ. És ennek rengeteg eszköze van, a sikeszköztől a plasztikáig nagyon-nagyon sok, és kidolgoztunk Werther Beatrix grafikus művésszel egy módszert. Különböző színekkel jelöljük ebbe a könyvbe a különböző motivumokat, illetve ornamentikákat, és ennek az elhelyezési rendszere az, ami izgalmas, és képletszerűen mutatja ez az ábra, és mellette a bútorral össze lehet hasonlítani.
Nagyon izgalmas lehet.
Az, mert nem csak külön-külön használhatok, hanem ezeknek a számtalan variációja is. És az a döbbenetes, hogy a mai gépekkel gyerekjáték megcsinálni.
Lehet, hogy ez a könyv nagyon sokat fog segíteni abban, hogy a bútoraidnak a sorozat gyártása is elkezdődjön.
Hát elképzelhető, mert mostanában van egy új kutatási terület, a fémnek és a fának a kapcsolata. Jé. Igen. Mégpedig úgy, hogy eddig ugye csövet használtak a bútoroknál. Igen. A lábakhoz. Én meg azt mondtam, hogy miért ne lehetne fémlapot használni, mégpedig lézervágott fémlapot, amin maga az ornamentika meg tud jelenni, legkülönbözőbb ornamentikák, és ez egy szerkezeti szerepet töltene be a széken, és könnyen gyártható, nagyon izgalmas terület lehet.
Sok sikert kívánok ahhoz, hogy ezek mind váljanak valóra, de a te bútoraid közül, ahol az ornamentikával is találkozunk, nagyon sok létezik a valóságban. Felcsúton gyönyörű belső tereket hoztál létre.
Az első munkám ott egy barokk épületnek a pincéje volt. A pincében egy közösségi teret akartak létrehozni, egy kis műhelyel, ahol a taktikai, futballtechnikai kérdéseket
megbeszélték,
igen. És ez a barokk tér, ez egy kőpince volt, és nem lehetett megfaragni a falakat. És akkor megkértek, hogy én úgy tervezzem meg ezt a pincét, hogy legyen benne világítás, fűtés, és hogy egy kellemes interjúr legyen. És akkor én kitaláltam egy lábazatot, amiben elvezettem az összes ilyen szükséges technikai vezetékeket. A pincének volt egy osztásrendszer, hogy a különböző egységekből áll, és ezek az egységeknek megfelelően egy ritmust kialakítva végül is egy ilyen organikus belső jött létre, és a mobil bútorok pedig a paraszt baroknak egy ilyen modern átírásai lettek.
Ha jól tudom, akkor a kápolnát is te követted el.
Azt is én követtem el. Na most a magát a kollégium épületet, azt Makovec Imre tervezte. És amikor én elkezdtem tervezni, ugye vittem neki vázlatokat. És akkor így ránézett, tudtam én is, hogy még nem jó, meg ő is látta, hogy nem jó. Azt mondja, azt csinál, amit akar. Mondom, de én azt szeretném, hogy a maga házába egy jó interjőr szülessen. Igen, Jó, hát akkor szürrealizmus. Hazamentem.
Jé.
És mondom, hogy ha meseszerű, nagy léptékű, játékos enterőrt csinálok ebbe a térbe, akkor jó lesz. És a barokk osztás az adott volt. Ehhez kapcsoltam a magyar ornamentikából egy ilyen meseszerű, nagy léptékű kompozíciót, ami organikussá tette az egészet.
Csodálatos terek láthatók itt, nem ismertem ezt a munkádat. Hihetetlen összhang van az épület és a belső tér között, ha valahol, akkor itt tényleg nagyon erősen megvalósul az építész és a belső építész összhangja.
Ez a legfontosabb, hogy ne váljon el a belső az épülettől.
És nagyon szép, mondjuk én sok mindent el tudtam volna képzelni egy futballakadémiáról, de egy ilyen csodálatos belső teret soha. Úgyhogy szívből gratulálok.
Köszönöm. De még visszatérve, a kápolnát az étteremnek használták, és egyszer mondták, hogy hát ők szeretnék újra kápolnaként használni. És akkor a reneszánsz és barokk kazettás templommennyezetek inspirációira egy ilyen rácsrendszert terveztem a karzatra, és ez megjelenik a bejárati ajtón is. Ez azért izgalmas, mert le akartam üvegezni, és mondtam a Makovesznek, hogy hát akkor én ezt beüvegezem. Azt mondja, minek? Hát mondom, mert Lukas. Azt mondja, hát ha Lukas legyen, Lukas. És igaza lett, mert az, hogy közeledik az ember az ajtóhoz, és áttűnik a kereszt rajta, ezen az ornamentikán, úgy érzedik, hogy ott bent valami misztikus dolog történt.
Igen.
És a parasztbarokkból a rokály motivumot használtam föl egy egyszerű gesztusként, és nagyon egyszerű bútorokat terveztem, és én azt szeretem ebben, hogy olyan, mintha mindig ott lett volna. Olyan, hogy az ember nem látja azt, hogy most eltelt pár száz év attól, amikor ez megépült.
De nem csak ez a szakrális tér fűződik a nevedhez, hanem több is, de a kiemeltek közül a Szent Angyalok templom. Mesélnél róla. Hogy talált meg ez a munka?
Kedves festőművész barátom ajánlott engem az építésznek, Mészáros László, és Károly atya beleegyezett, hogy én csináljam a szakrális tereket. Szakrális teret tervezni nagyon-nagyon nehéz. Többek között az emberben lévő görcsök miatt, mert azt hiszi, hogy ez egy olyan nagyon különleges dolog, ezt hogy tudom megjeleníteni. De végül is az az igazság, hogyha a szakmai eszközöket, a léptéket, arányt, ritmust, formának a belső összefüggéseit az ember megtalálja, akkor ezek szép terek lesznek, és a szépség maga, az pedig az isteni állandó. Ennél jobban nem lehet megfogalmazni, tehát amikor valami szép, akkor ott van a Jóisten. És semmi más nem akartam, csak azt, hogy minden a helyén legyen.
Ebben a belső térben minden nagyon szép, és minden olyan csodálatos összhangban van egymással. Tehát ott találkozunk goblennel, üveggel, fával, és úgy vannak összeválogatva az anyagok, hogy valami hihetetlen harmónia, és egy ilyen magasztos szépség, ami sugárzik ebből a templomból, a templom tereiből.
Érdekes, ez így összefoglalva, ezt még soha nem hallottam, hogy milyen hatással van a tér.
Nagyon sokféle műfaj találkozik.
Igen.
Ebben a
igen.
térben.
Hát ez azt jelentette, hogy a belső építészeti elemeket rendkívül egyszerűen kellett megfogalmazni formailag. Én mindig azt mondom, hogy a belső térbe súlyozni kell. Úgy kell súlyozni, mint hogy a barokkban csinálták. Hogy ott minden egyes mozzanat a térben rávezetett a fő motívumra. És itt is az a lényeg, hogy vannak a liturgiának lényeges, fontos és alapvető követelményei, aminél az oltár, az ambó, a tabernákulum azok, amik ilyen kulcsfontosságúak, és ezeket én ilyen nagy tömegként fogalmaztam meg, és sötét színnel. És azért ilyen nagy léptékűek, és úgy vannak megformálva, mint a szikla. Többek között a Péterre való utalása is Krisztusnak, mert ez egy óriási nagy tér. Itt nem lehetett kis léptékbe fogalmazni. A modernnek van egy őrült nagy problémája, hogy az ünnepélyességre nincsen eszköztára. És itt a Birgit Köblis tervezte az üvegablakokat, és rendkívül érzékenyen és átírtan meg tudta jeleníteni az angyalszárnyakat, a fényt, és ez egy olyan művészeti alkotás lett, ami fantasztikusan illik az egész térbe. Tehát van egy másodlagos tartalma, egy szimbolikus tartalma, amit ő modern eszközökkel fejezett ki. A goblent azt Máder Indira csinálta. Ez egy nagyon picike kis kápolna a házon belül, de nagyon-nagyon szép, izgalmas, nagy felületekkel tulajdonképpen az életvizét mutatja. És az örökimádó kápolnába pedig az volt az izgalmas, hogy úgy terveztem meg, hogy minden a monstranciára, szentségtartóra irányuljon. És ezt a szentségtartót az én fiam Zsabokorszki Ferenc tervezte, és egy hatalmas monstrancia, ami a térnek a része is.
Igen.
És az álmennyezet azért íves, mert azzal is minden figyelmet végül is a monstranciára irányítunk, mert az a lényeg.
Szívből gratulálok.
Köszönöm. De az építész nevét ne felejtsük el.
Bizony.
Kopányi Imre volt az építésze.
Aki megálmodta
aki,
ezt a
aki megálmodta magát az épületet, ő megnyert egy pályázatot, és ez a pályázat valósult meg tulajdonképpen két ütemben, és én a második ütemben vettem részt. És Szederkényi atyáról is beszélnünk kell, dr. Szederkényi Károlyról, aki egy fantasztikus működő közösséget hozott létre, és egyre jobban erősödik ez a közösség, rengeteg gyerekkel, nagyon sok fiatallal, és én azt szoktam mondani, hogy az a jó közösség, ahol a férfiak sokan vannak. És itt vannak férfiak.
Köszönet és hála ezért a belső térért is.
Hát, jó Istennek köszönjük, hogy ezt létrehozhattuk. Ami nagyon fontos még, hogy rendkívül jó az akusztikája. Itt is az Arató Évával dolgoztunk. A zenészek nagyon boldogan jönnek ide, sokszor felvételt készíteni is, de hangversenyezni is, és nagyon magas szintű hangversenyek vannak. Úgyhogy ez a működést még inkább segíti. Van egy nagyon fontos dolog, szintén a szakrális térhez kapcsolódik, mégpedig a bécsi kollégium Pázmárneum. Ez egy neoreneszánsz kis kápolna, ahova kiegészítő butorokat, ambót kellett tervezni, és a tabernákulum alá egy kis asztalkát, de a második ütemben egy orgonát, és pedig az orgonának a korpuszát terveztem. Ez egy nagyon különleges feladat volt. Egy antik térnél, egy neoreneszánsz térnél általában két felfogás az, ami ütközik. Az egyik az, hogy teljesen kőkemény, minimalista bútorokat betenni, és a másik az, hogy igazodni a térnek a szelleméhez. És én ezt a másik utat választottam, tehát beleillőnek terveztem a korpuszt ebbe a térbe, többek között azért, mert én azt, hogy egy barokk térben minimalista bútor jelenjen meg, azt agresszívnek tartom. Tehát ez azt nem szabad. Mert nem feltétlenül a forma gazdagsága, hanem az egységesség egy barokk térnek az, ami nagyon izgalmas.
Van még egy ház, amelyről nem feledkezhetünk meg ebben a beszélgetésben.
Tulajdonképpen munkásságomnak az egyik legizgalmasabb és legszebb feladata volt az Elekház. Ez egy családi ház, és Helyes Gábor építéssel terveztük együtt. Gábor egy nap fölhívott, hogy azt szeretné, ha én csinálnám a belsőt, és hát nagy örömmel vállalkoztam rá. És ő nagyon szereti és tiszteli Frank Lloyd Wright, amerikai építészt, aki a 1800-as évek végén született, és egy egészen különböző modern elméletet tett le az asztalra, és pedig az organikus építészetnek az elméletét, és hát ő ezt a gyakorlatban is megvalósította. És a Wright-nak a nagy szerelmese volt a Gábor, és a megrendelő az ő szellemében szeretett volna egy házat magának. A Wright-ra jellemző az, hogy belülről kifelé haladva a térnek a következményeként fogalmazza meg az épületeit, mint egy entitásként, és ezt a házat Gábor nagyon szisztematikusan és odafigyelve tervezte meg, és ezt kellett kapcsolódni, mint belsőépítész. Én is nagyon szerettem mindig a Wright-ot, mert az a fajta organikus szemlélet, hogy a szerkezettől egészen a butott csomópontokig minden egy szemléletet tükröz, és összefügg minden mindennel, egy organikus egészként, ez a számomra mindig szimpatikus volt.
És erre mondjuk ritkán van lehetőség.
Hát életemben egyszer és utoljára volt így lehetőség egy családi házban, mert rendkívül művelt volt a megrendelő, és hagyta, hogy azt valósítsuk meg, ahogy érezzük, hogy jó. De azért ővel is sokat konzultáltunk, tehát azért ez egy közös munka volt. És én ennek az enteriőrjét az ő elvei alapján, de a modernizmusnak, a minimalizmusnak a tovább lépéseként fogalmaztam meg. Tehát gyakorlatilag azt, amit én a bútor analízis, tervezés során tanultam, azt mind beépítettem ebbe az enteriőrbe. És a fantasztikus az volt, hogy a mobil bútorokig minden egyes részletét meg lehetett tervezni a háznak. A Wright interiőrbe utalt bizonyos fokig a Wright-ra is, de mégis úgy érzem, hogy ez egy esetleges út lehet a továbbiakban a minimalizmusnak a tovább lépéseken.
Csodálatos, szívből gratulálok, és köszönöm, hogy ezt megosztottad
szépen.
Velünk.
Köszönöm.
Nos, említetted, hogy tanítasz is.
Igen.
Hol és mit tanítasz?
Én a Ybl Miklós Egyetemen tanítok, illetve hát most már az Óbudai Egyetemhez tartozik, és van egy építészkara. Ott tanítok külföldi diákokat.
Jé.
Belsőépítészetre. Ez egy belsőépítész kurzus. Ők építész hallgatók, és ez egy mesterképzésnek az egyik ilyen állomása. Az a feladatuk, hogy gyűjtsenek a saját kultúrájukból, tehát a diákjaim Irántól, Szíriától, Egyiptomtól, Japánig.
Akkor ez számodra is nagyon izgalmas feladat.
Ó, hát ez egy játék. Nagyon élvezem, és rengeteget lehet belőle tanulni is. Meg a tapasztalataimat a bútorról, meg egyáltalán a interjér történettel kapcsolatban át tudom adni. És az az izgalmas, hogy ők csinálnak egy gyűjtést a saját kultúrájukból, és az a feladat, hogy szűrjék le a gondolkozásuknak a sajátosságait. És egy inspiráció alapján a térbe modernként tervezenek egy interjút.
De jó, nagyon izgalmas lehet.
És ők az előző feladatukból kiemelnek egy teret, éttermet, egy előteret, egy előadó termet, akármit, és akkor azt megoldjuk együtt. És ezt egy ilyen prezentációval mutatják be, és nagyon izgalmas.
Egyetlen dologról nem beszéltünk még, az pedig a család. Édesanya és nagymama vagy, mesélj róluk.
A férjem, Zsabokorszky Ferenc, fantasztikus ember, ő egy igazi családapa, meg nagyapa. Ő környezetvédelemmel foglalkozik, tehát civil a pályán. Viszont egy hihetetlen tiszta szemlélete van, úgyhogy ha valamiben bizonytalan vagyok, akkor mindig megmutatom neki. Három gyermekünk van, Ferenc, Lili és Dénes. A Lili a legidősebb, ő formatervező, iparművész, ékszereket tervez, és a férjével, Püspöki Aporral együtt a Bocuse d'Or versenynek a dizájnerei, ami egy nagyon nagy öröm, mert egy egész új műfajt hoztak létre a dizájnba ezzel a tálalási szisztémával, amit ők csinálnak.
De a Lili az ékszertervezés terén is csodálatosakat alkot.
Igen, egészen egyedi és nagyon egyszerű használatúak és nagyon dekoratívak az ékszerei. Nekik két gyermekük van, két kisfiú. Nagyon aranyosak együtt, lakunk, úgy lakunk együtt, hogy külön és mégis együtt. A fiamnál négy gyermek van, ő zenész, iparművész végzettségű, tanít rajzot is, de igazán a zene a lelke, nagyon-nagyon szeret és tanítja a gyerekeket hegedülni. A felesége Kata egy szenzációs, természetes ember és egy nagyon jó szívű valaki, és hát a négy gyermeket így nevelik.
Csodálatos család.
8,5 évestől 1,5 évesig, mint a orgona sípjai, úgy jönnek az unokáim, 6 unokám van.
Boldog nagymama vagy.
A boldog nagymama vagyok. Én azt sajnálom, hogy a fiamikkel keveset vagyunk együtt, mert ők Dombóváron laknak, de próbálom a családot valahogy összetartani, amennyire lehet. A harmadik gyermekem 28 éves most, a Dénes, és csinálja a diplomáját, mint régész, és dolgozik, mint régész.
Hát akkor a kultúra, a történelem és a művészet az összefonódik a családban a jövőben is. Én nagyon sok sikert kívánok neked a tanításhoz és az alkotáshoz egyaránt, és jó egészséget, sok boldogságot a családod körében.
Nagyon szépen köszönöm.
Én köszönöm, hogy a beszélgető társad lehettem.
Nagyon nagy örömmel tettem, és köszönöm.
Snopper Zsuzsa belső építésszel Csegezi Mária beszélgetett.